Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habostolta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Végre a kismalac félbeszakította medvét, és nem fordítva, köszönjük, Endre, szép volt, írja egy hallgató. Hát én akár haza is mehetek.
Dehogy is, nem arról volt szó, arról volt szó, hogy lejárt
tudod,
az
ez
idő.
Ilyen érzelmi zsarulás,
lejárt
tudod.
Az idő, igen. És...
Sziasztok, baleset az M0-áson Péccel után Nagytarcsa felé, 4 autó ment össze, nagyon ajaj. Óvatosan közlekedjünk ma reggel is. Endre, ez a Zinzin Moretto valakinek nagy kedvence, vagy csak első helyen van a műsor kitöltő zenék mappájában? Nincs vele gond, csak gyakran
hallom.
Megmondom
őszintén, nem tudom, mikor ment utoljára le, teljesen véletlenszerű.
Ezt egy automatizmus intézi, tehát arra figyel az automatizmus, hogy túl gyakran ne menjen le.
Az Zinzin Moretto, azt most mindjárt megkeresem azonnal neked, hogy mikor ment le utoljára, és akkor közben nézd meg a többi üzenetet.
Azt mondja, az ember teljesen torzát tenyésztette a különböző állatfajokat saját önző érdekei céljából. A kutya, a ló, a szarvasmarha ennek ékes példája. Csodálom, hogy nincs olyan szarvasmarha, ami saját magát öli le és dolgozza fel, csak hogy az ember az állatok leölésekor jelentkező traumától mentes legyen.
Valóban volt tegnap este is érdekes módon ez a szám, úgyhogy azért lehetett egyre, hogy gyakran van, meg 16-án is, úgyhogy elnézést kérünk, egy tök véletlenszerű, hogy megint le lett játszva.
Azt írja a hallgató, hogy a hajtó vadászathoz képest sokkal durvább a halászlé.
Igen. Igen, így van. Mindig el kell magyarázni.
A hajtóvadászatnak gyorsan vége van, a halászlé ugye lassan készül.
De angolra legalább jól lefordítottuk, hogy fisherman's soup, nem pedig fisherman soup. És akkor... De igen, abszolút érthető.
Ilyenek és elszasóholók jöttek, rosszak vagytok, nagyon rosszak ma reggel. Kedves hallgatók.
Bocsánatot kérünk.
Micsoda?
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
És elkalózolunk még, igen, más erdőkben is, például, hogy mifán terem az a víz, ami nem a Kézzés repülőtársaság, hanem az a cég, akire a Google újra benyújtotta a kérelmét, hogy ő szívesen venné meg ezt a társaságot.
Kói Tamás, a hvsv.hu szerkesztője fog erre a kérdésre felelni. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt üdv a hallgatóknak, és annyira gyorsan pörögnek az események egyébként, hogy már időközben meg is egyeztek a felek, no, hogy meg fog történni.
Akkor egy újabb breaking ma, igen.
Tehát a hét elején ez még csak pletyka volt, és aztán gyakorlatilag egy napra rá be is jelentette a Google is, illetve a víz is, hogy hát ugye elértek ezt a szándéknyilatkozatot, amit mert hát ugye akkor válik véglegessé maga az akció, vagy a tranzakció, amikor majd a illetékes hatóságok erre majd rábólintanak a következő éppen, amikor rábólintanak.
Na, akkor most lépjünk hátra, és a házassulandó feleket vegyük gorcsára, szerintem a Google-et gyorsan végzünk, keresőóriás, az Alphabet, az anyacéges, haladjunk tovább. De mit kell tudni erről a Viz nevű cégről? Szigorúan W1Z.
Így van, ez egy izraeli alapítású kiberbiztonsági startup, most már izraeli és amerikai központtal is működik egyben. 2020-ban, tehát egy viszonylag fiatalon alapított cégről van szó, 2020-ban alapították Tel Avivban, és egy olyan termékekkel foglalkozik ez a cég, amiben a megrendelők a felhős infrastruktúrájukat tudják védeni a különböző kiberfenyegetettségekkel szemben, ugye meg tudják akadályozni azt, hogy a felhőben tárolt adataikhoz hozzáférjenek, vagy fel tudjanak deríteni ezek a szoftverek, hogy ezek a megoldások olyan támadási felületeket, amelyek azt teszik lehetővé a rossz indulatú aktoroknak, hogy a felhőn keresztül, vagy a felhő szolgáltatásokon keresztül érjék el a céges szenzitív adatokat. És hát gyakorlatilag ezzel foglalkozik ez a cég, erre specializálódott. Általában ezekről a cégekről azért nem sokat tudni valóban.
Ez nem ilyen titkos szolgálati cucc? Nincs benne a Mossad valamiképpen, vagy ezt ember meg nem mondja?
Nem ennyire egyszerű a történet. Ugye nyilván egy Tel Avivi cégről, egy izraeli alapítású cégről van szó, tehát Izraelben azért nagyon sok ilyen cég működik, egyébként ezt tudni kell, és nyilván nem csak azért, mert egyébként ott a startup szín, hanem nagyon virágzó is a gazdasági háttérehez adott. Konkrétan egyébként a víznek az alapítója egy katona volt, aki az izraeli védelmi erők, az izraeli katonai titkosszolgálat 8002-es egységének az egyik tagja volt. Ez a 8002-es egység, ez egy ilyen különleges katonai hírszerzési egység, amely kifejezetten ilyen online térben végzett műveletekkel foglalkoznak, kódfejtéssel, távoli monitorozással, stb. És gyakorlatilag az összes tagja a cégnek, vagy az összes mérnöke a cégnek, az valójában katona volt, ennek az egységnek a tagja.
Tamás, az a helyzet, hogy bocs, hogy félbeszakítalak, én voltam kint pont egy ilyen turnén, amikor ezt a közel-kelet szilíciumvölgye jelenséget nézegettük, az ottani startupokat és az inkubátorokat, amik ezeket működtetik, és azt tapasztaltam, hogy tényleg jól hangzik ez a volt katona, meg minden, de gyakorlatilag mindegyik az, tehát mindenki. És maga a katonaságban lévő eltöltött idő utáni networking és kötelék, és az a fajta viszony, az pedig hozzásegít ahhoz, hogy nagyon jó üzleteket lehessen kötni ezekkel a cégekkel. Tehát, hogy ezt Izraelben is az ott helyén kell kezelni.
Igen. Nem szokatlan, így van. Hát itt maximum ugye annyi a különlegessége ennek, hogy ennek a különleges egységnek.
Aha, értem.
Ugye ehhez a különleges egységhez kötődik ez a mérnök csapat, akik ugye alapították ezt a céget, ami egyébként azt hiszem 2022-ben megkapta minden idők leggyorsabban növekvő startupja címet, mert egy év alatt sikerült az éves visszatérő árbevételt 1 millióról 100 millió dollárra növelni. És ugye valóban volt egy felvásárlási kísérlet már, vagy hát megkörnyékezték egymást a felek 2024-ben tavaly, ugye a Google akkor már megkereste a vízt, hogy mi lenne, hogyha ha felvásárolnak.
Várj. Mielőtt ez megtörtént, azt tegyük tisztába, hogy a Googlenek vajon miért van szüksége erre? Minden idők egyik legnagyobb felvásárlása a Googlenél, írja a sajtó, ez azt mutatja, hogy nekik nagyon kell ez a cég, de szerinted miért?
Nyilván azért, mert a Google a felhőszolgáltatások piacán egy meghatározó tényezőjé kíván válni középtávon, illetve ahhoz főleg hosszú távon. Ugye ez egy olyan szegmens, ami a Googlenek egy viszonylag új terület volt, nagyjából az előző évtized közepén kezdtek a Google felhőszolgáltatásai úgy olyan szintre kerülni, hogy már megjelentek a radaron, hogy na most már a Googlenek is van ugye mindenféle felhős platformja, amit nagyvállalatok, meg középvállalatok, meg akár magánszemélyek is használhatnak. Ugye a Google Cloud üzletága az már egy egészen komoly árbevételt termelő részleggé vált, azt hiszem tavaly talán 40 milliárd dollárt kasszírozott a Google a felhőszolgáltatásokon keresztül, ami egyébként elsőre nyilván borzasztó nagy összegnek tűnik, de hogyha összehasonlítjuk a Google egyéb tevékenységeivel, elsősorban a kereséssel, akkor még mindig eltörpül mellette. Tehát látjuk azt, hogy a Google még mindig nem a felhő üzletágból él, de ott vannak azok a konkurensek, a Microsoft, elsősorban még az Amazon, akiket ők le akarnak győzni, vagy úgy akarnak érni, és ehhez egy mozaik elem lehet a víznek a megszerzése, ami ugye egyrészt nyilván valamilyen szinten be fog épülni a Google felhőszolgáltatásaiban, de most ugye itt a megállapodás alapján meg fog maradni önálló termékként is. Tehát ugye aztán a beszélgetés elején mondtam, hogy ez egy független platform, tehát ugyanúgy működik az Azure-rel, meg ugyanúgy működik az AWS-en, mint a Google Cloud-on.
Uh-huh. Na, és akkor mondtad, ott tartottunk, amikor a medve félbeszakított, hogy volt egy közeledési kísérlet 2023-ban, ott mi történt?
Azt mondtam, 24-ben ez 24, tavaly volt.
Igen, bocsánat.
23 millió volt, ez zavart meg, vagy 23 milliárd dollár volt az akkori ajánlat, és ugye ez tavaly nyáron volt, és akkor aztán végül A víz volt az, amelyik kifarolt ebből a megállapodásból. Úgy döntött akkor a vezetés, vagy a menedzsment, hogy inkább tőzsdére viszik a céget, csak próbálnak szerencsét, de aztán most ugye mégis úgy tűnik, máshogy alakultak a dolgok, ugye azt mondják elemzők, hogy két dolog van a hátterében ennek a döntésnek, hogy ilyen újra megtalálták egymást ezek a cégek, egyrészt a víz számára ez a tőzsdei bevezetéshez, ezt mégis elvetették ezt a lehetőséget, a tőzsdei környezet nem volt ez alkalmas, vagy ennek megfelelő, találták, hogy ez nem hozna akkora értéket a befektetőknek. Másrészt meg hát volt egy elnök választás az Egyesült Államokban, és azok a hatóságok, amelyek ezeket a tranzakciókat jóvá hagyják, azoknál is vezetőváltás történt ugye az elnök választással egy időben gyakorlatilag, vagy hát mostanában, és felmerült, hogy esetleg egy olyan engedékenyebb hatósági vezetés lesz majd ott az USA-ban, akik lehet, hogy nem ment volna át tavaly egy ilyen díl, de idén majd most már át fog menni.
Uh-huh. Mi a helyzet a Google-nek a kilátásaival? Ezt azért kérdezem, mert hogy a tech guruk ott voltak a Trump beiktatásán, meg a győzelmi bejelentésekor az első sorba tülekedtek, de Sergey Brint és az üzlettársát nem nagyon láttuk ott.
Hát azért a Google vezetése ott volt ettől függetlenül, és Sergey Brin az alapító volt, hogy majd nem igazán vesz részt a cég irányításában, de a CEO azért ott volt a beiktatáson. Ettől függetlenül az látszik, hogy a Google, illetve az Alphabet, ugye maga az anyacég, az talán nem fekszik annyira jól a Trump adminisztrációnál, mint mondjuk egy Meta például. Ennek nyilván számos oka lehet, ugye ennél az adminisztrációnál sosem lehet tudni, hogy hol léptek éppen rá Trumpnak a tyúk szemére, vagy mivel érdemelték ki ezt, hogy annyira nem kedveltek az elnök úrnál, de hogy alapvetően az látszik, hogy ez ugye pont a múlt héten vagy két hete volt ez hír, hogy ugye zajlanak a Google ellen trust ellenes eljárások az Egyesült Államokban, és van egy nagyon fontos ügy pont a kereső szolgáltatással kapcsolatban, aminek tavaly volt egy elég érdekes vagy fontos lezárása, ami megállapította a bíróság azt, hogy a Google törztelenes tevékenységet folytatotta a kereső szolgáltatás felépítése során, és ezért majd idén születik egy újabb bírósági döntés, amely kötelezettségeket ró a Google-re annak érdekében, hogy ezt a törztelenes tevékenységet valahogy kompenzálja, vagy megszüntesse. És akkor felmerült ugye lehetőségként az, hogy majd fel fog ez rabolni a Google-t, és ezt még most is valószínűsítik. Tehát, hogy a Google-nek a jövőjét nézzük, vagy a Google perspektíváit nézzük, akkor azt gondolom, hogy és azt mondják az elemzők is, hogy ez egy nagyon valós, továbbra is egy nagyon valós lehetőség, hogy a Google-t szét fogják darabolni. Ugyanakkor a felhős üzletek abból a szempontból itt külön kezelendő, és van mondjuk szerencsés helyzetben, hogy nem piacvezető, nem ebből él a Google, nem ez az elsődleges bevételi forrása, és ezért talán azt a részleget kevésbé fogják bántani, meg ennek a részlegnek talán tényleg jobban engedik az ilyen felvásárlási akciókat.
Ezt azért kérdeztem, mert hogy van-e pénzük a felvásárlásra, tekintve, hogy olybá tűnik, hogy egy kicsit így a ChatGPT-vel kapcsolatban is bealudtak, mert ugye a keresőszolgáltatásból élnek, de hát a ChatGPT talán egy kicsit jobb ügyvélélmény nyújt egy ilyenkor. Rajta van a témán azért a Google?
Hát a Google abszolút rajta van a témán, most más kérdés, hogy mennyire teszik önszántúból, mennyire kényszerből. Tehát ugye a Google-nek a Gemini az azért egy eléggé jó megoldás most arra, mert ugye voltak problémák az elején, de hát ugye kinek nem voltak, amikor ugye elkezdődött ennek a szolgáltatásnak a fejlesztése. De egyébként meg, hát ugye, hogy van erre pénz a Google-nek, nincs. Tehát nyilván azt talán pont most az éves jelentésüket néztem, talán 23 milliárd likvid készvényállományuk van. Uh-huh. 23 milliárd dollárból ugye nem lehet megvenni a víz, tehát az még ki kell potolni 9 milliárd dollárt valahonnan. Fel fognak finanszíroztatni nyilván. Az biztos, hogy a deal az készpénzről szól, tehát nem lesz részvénycsere, meg semmi ilyesmi. Kifizetik KP-be 32 milliárdot, amit nyilván persze nem, hogy azt jelenti, hogy börtönbe beviszik a pénzt, hanem ugye átutalják, uh-huh. de hogy igen, tehát hogy nincs még rá pénz, de megfinanszíroztatják.
Akkor tehát, hogy ez már csak egy dolgot jelenti. Nem értek, hogyha ennyi pénzt ráköltenek mondjuk erre a cégre, ami egyértelműen a felhőszolgáltatásuk miatt van, és aztán fel fogják darabolni őket, tehát ez nem tűnik egy jó befektetésnek. Hogy fogadták ezt a piacon egyébként?
Én úgy láttam, hogy olyan nagyon nagy mozgások nem voltak, inkább kicsit felfele mozdult az árfolyam, mint lefele. Mondom, ez egy hosszú távú stratégia része, azért az AI-nak és a cloud-nak is van olyan pontja, ahol összeérnek ezek a szálak. Ugye jelenleg az AI szolgáltatások nagy részét is a felhőn keresztül veszük igénybe, tehát hogy azért ebben van perspektíva, meg van ebben abszolút ráció, tehát nem arra kell itt feltétlenül csak is kizárólag gondolni, hogy majd a Gmailt, meg a Google Drive-on tárolt adatokat, meg a nem tudom miket fogja majd itt vagy a Google Workspace-en tárolt adatokat fogja a víz megoldása megvédeni nekünk. Tehát ez egy nyilván be fog épülni.
Ez egész ökoszisztémába, persze.
Így van, és hosszú távon, mondjuk 10 éves távlatban, vagy akár még hosszabb távon, ez ki fogja termelni ezt a ráfordított erőforrást.
Jól van, hát akkor a Free úgy tűnik, hogy legalábbis igent mondtak a leánykérésre, majd meglátjuk, hogy a házassági szerződésben mi lesz, és akkor az alapján megyünk tovább. Köszönjük szépen az információkat!
Én köszönöm, sziasztok!
Kolj Tamás, a hvsv.hu szerkesztője beszélt arról, hogy az Alphabet, vagyis hát a Google ugye megegyezett a vízzel a felvásárlásról, és az hogy épülhet be a Google ökoszisztémába ez a termék.
IT Kalauz, a Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
No, hát csak
szó
nem
esett a kis kocsmákról, de mert mindig az jut eszembe
de
egyébként.
De nem a Tuesday night-ot.
De a Tuesday night. Mindig az jut eszembe, amikor elhangzik a Andi, bármelyik Andinak a mondókája előtt, hogy mintha azt mondanák, hogy írek a rádiókafén. És arra gondoltam, hogy akkor most jön a Scratch. Egyébként turnén van a banda, és hogyha nem akartok messzebb menni, ami messzebb azt jelenti, hogy Angliába, akkor Münchenben például november 12-én, Bécsben november 13-án, Bécsben? Prágában november 14-én, Berlinben.
Na, a prágai.
Berlinben november a prágai. 16-án.
A prágai lesz az igazi, mert az ír kocsmakultúrát vegyítve a cseh kocsmakultúrával az utolérhetetlen élmény.
Igazad van. Jöjjön akkor a Scratch.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Jó reggelt kívánunk, jó reggelt kívánunk, jó reggelt kívánunk. Tőzsdenyitási információkat hallatunk a kellő figyelem felhívást követően, méghozzá Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetőtől. Jó reggelt kívánunk.
Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt.
No! Hát, mielőtt rátérnénk az amerikai sportéletre.
Nem ezt beszéltük meg. Vidámságot, jókedvet.
És pozitivizmust.
Abszolút, jó, nagyon jó reggel van, mert nyert a Lakers, és...
Ugyanhogy?
És emelkednek az árak, és különben is. De sok, most figyelj, sok hír van ma, sok esemény.
Én már nagyon régóta gondolkozom azon, hogy a hozzád hasonló sportrajongók mit csinálnak akkor, amikor a kedvencük eligazol egy másik klubhoz, akkor a addigi meszt, az elmegy emlékbe, vagy kidobjátok, dehogy és akkor is. Most Los Angeles Lakers meszt veszel, vagy ez hogy működik?
Hát ez most azért egy elég speciális helyzet, és az én esetemben meg különösen, mert nekem ugye ez a két kedvenc csapatom volt eddig, hát akkor... és most ebbe történt egy ilyen furcsa felforgató mozgás. Nyilván most a MEFS egy kicsit háttérbe szorult, különösen az a extrém sérülés hullámmal, ami elérte, ugye sokan mondják, hogy a karma utolérte, de azért félszemmel még figyelem őket, de Lakers most már egyértelműen.
És a budapesti értéktős, de kérdezem bárszortalanul.
Valakit ér. Ja, bocsánat.
Hát igen, a Magyar Telekom jól, például.
Jól indult a mai kereskedés is. Ugye mindenféle rekordok születnek itt a Bux Index kapcsán. Ma is 0,6%-kal följebb vagyunk, 90.528 ponton, úgyhogy tovább tart a remek hangulat. És ha a blue chip-eket nézzük, akkor gyakorlatilag kivétel nélkül mindegyik emelkedni tud ma reggel. A Richter 0,7%-kal 10.680 forintra, a MOL is hasonló mértékben 2.908 forinton volt az utolsó kötés, a Magyar Telekom még ennél is jobban kezdte a napot, 1,5%-os emelkedést mutat, 1752 forinton van jelen pillanatban, és az OTP egy picit lemaradva, de hát ugye ott is folyamatos rekord döntések vannak, 0,4%-os csupán a mai emelkedés, ez 25.400 forintot jelent most, úgyhogy minden szempontból azt gondolom, hogy eddig jó csütörtököt láthatunk, de hát rengeteg hír, adat, esemény lesz a mai napon még, amik azt gondolom, hogy itt befolyásolni fogják a kereskedést. Ugye lesz egy brit kamat döntő ülés, lesznek szokásos csütörtöki amerikai adatok, és hát nem utolsó sorban ma indul a EU-s egyeztetés sok mindenről. Azt gondolom, hogy a magyar sajtóban elsősorban ugye a miniszterelnökünk vétója, illetve az ukrán helyzet lesz kiemelve, de emellett összképében azt gondolom, hogy fontosabbak lehetnek azok a döntések, amik a közös gazdaságpolitikával kapcsolatban születhetnek majd, illetve hát nagy kérdés, hogy sikerül-e olyan közös álláspontot találni, ami folytatja azt a jó hangulatot, amit az elmúlt hetekben láthattunk itt az euróval kapcsolatban, hogy úgy tűnik, hogy beleállnak egy komoly gazdaságélénkítésbe.
Igen, és attól nem félsz, hogy a tegnapi Jerome Powell szavakat nem teszi zsebre Donald Trump, hanem majd valamit tweetel, vagy XL, vagy mond
hát
valamit.
Hát
vagy...
is történt.
Ja, visszaválaszolt már, igen.
Truson már kitette, hogy
azt hogy kell mondani, hogy mert csökkenteni. Az, hogy tweetel, az oké, okay, de hogy az XM, azt se tudom, hogy a XL, hogyha az XN múlja, és a Truth Social-ön mit csinál? Oda
légy szíves, Trumposan mondjad a Truth. Vagy
Social. Oda Truth-olt. És mit sikerült neki?
Hát a trútolta, hogy csökkenteni kellene azokat a frányok kamatokat, mert nem lesz ez így jó, és hogy is fogalmazott, hogy ezek a vám bevezetések csak átmenetileg hatnak, és egyébként majd nem lesz ebből infláció.
Ja, jó, akkor
ha ő mondja,
akkor rendben. Mondta.
Igen.
Jó, na, akkor jó, haladjunk, akkor is reménykedjünk.
Semmi látnivaló.
De a dollár az jól van, nem? Nincs jól a dollár, hát jól van, nem?
Alapvetően egyébként jót tett, talán nem is az a sok módosítás, amit a GDP növekedés kapcsán, illetve az infláció kapcsán megtett a jegybank, hanem az, hogy az idei évre várt, összességében várt kamat változásnak a mediánja nem változott, hogy ilyen szépen szakmailag mondjam. Tehát gyakorlatilag nem módosult az, hogy a jegybankárok maguk mit várnak idén a Fed kamat csökkentési pályától, holott volt már olyan várakozás, hogy nagyobb kamatcsökkentés lesz beárazva, de ennek eredménye az, hogy a dollár egy picit magára talált itt az elmúlt napok jelentős gyengülését követően.
Kérlek szépen, még a forintról beszéljünk néhány szót, mert megint megközelítette a 400 az a szintet az euróval szemben. Aggódjunk, vagy azért mostanában olyan erőt mutat, hogy néha próbálkoznak, de hát úgyis hármassal fog kezdődni a történet.
Igen, egyelőre stabilizálódott, ugye reggel valóban volt itt egy kicsit fölfelé kacsintgatás, de most újra 399-nél van gyakorlatilag ez most a közepe. Meglepően stabil egyébként, tehát talán mi is itt néha pislogunk nagyokat, hogy azért történnek rendesen az események a világban, és a forint az szikla szilárdan. Hogy hű legyek magamhoz, állja itt a sarat, és minimális mozgások vannak most benne, gyakorlatilag itt 400 alatt teljesen beásta magát ebbe a pozícióba, és nem mozdul. Ugye tegnap reggel a török hírekre egy picit felugrott, de aztán nagyon hamar visszatért oda, ahol az elmúlt egy hetet szinte most már mondhatjuk, hogy kitartóan tölti, és mondom, ez most sem nagyon változik, 399 az euróval szemben, és 367 körül vagyunk most a dollárral szemben.
Jól van, oké. Szilárd, megvan a megfejtés, és mostantól kezdve, hogyha bármi igazságot kiposztolod a Donald Trump, akkor lehet mondani a kedves hallgató megfejtette. László, köszönjük szépen. Béláim, trútoltuk.
illetve, hogy tudjál töltekezni a jövőre nézvést, Búló Szilárd mindig jó kedvre derít. Köszi.
Írt a Krisztina, köszönjük szépen. Hát akkor Szilárd.
Köszönöm szépen.
Mosolyogva, szép napot neked.
Így van, vidáman.
Köszönjük
napot mindenkinek, sziasztok.
Hello. Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető mondta el, hogy mit érdemes tudni a piacnyitásról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Jöjjön most egy három DJ-ből álló ausztrál egyébként funk trió. Melbourne-ből jönnek Jake Mason, Dan West és Ivan Ketchoyan az ő nevük, és hát gyakorlatilag egymás mellé tolják a pultokat, és olyan zenéket játszanak, amiket ők szeretnek, nagyon sokszor remixelnek, újra játszanak, mesapolnak, ilyen ez a következő is.
És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Hát bókláztam a élelmiszerboltokban, igen, és súly problémákkal küzdő userként. Mindig néztem, hogy jaj, de jó, hát van ez a Nutri-Score címke, le kell venni az át, és azt lehet eszegetni, és akkor így elgondolkoztam azon, hogy de biztos jó, vagy ezt kik találták ki, ezt miért nyomtatják rá, ez egyáltalán jó döntés, hogy ilyesmit alapján tájékozódik a fogyasztó. Ugye van A, B, C, D, E jelei,
különböző
a Nutri-Score-nak
jelölve,
hogy mi, ha egészségtelen, akkor piros, azt hiszem, hogyha meg kevésbé, akkor meg zöld, és ez ugye egy iránymutatásnak szánják az élelmiszergyártók a fogyasztók felé, de hogy ez megalapozott, meg jó, ez így Pillinger Robert dietetikussal, táplálkozás tudományi szakemberrel, a Tét Platform kommunikációs vezetőjével megpróbáljuk megfejteni a Nutri-Score címkék rejtelmeit. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt nektek is, és a hallgatóknak is.
Hát kezdjük az alapötlettel. Rendszer. Igen, ez alapvetően valahogy csak nem haszontalan, hiszen valahol orientálja a fogyasztót, hogy mi az, ami nagyjából egészséges, mi az, ami meg kevésbé.
Hát elég régóta gondolkodtak már a táplálkozással foglalkozó szakemberek, kutatók, népegészségügyi orvosok, vagy népegészségügyi területen dolgozó szakemberek és élelmiszeripari gyártók, hogy vajon mit lehetne tenni, hogy az emberek meg is nézzék a tápértékjelölést, ha már egyszer rendelkezünk ilyen adatokkal. És hát ugye azt találták, hogy a nagy gond az, hogy ez hátul van, a másik nagy gond pedig az, hogy nem érti senki. Na és ekkor jött ez a nagy ötlet az egyik francia tudóstól, hogy hát jó lenne ezt összefoglalni valami egyszerű, jól érthető jelölés formájában, és kitenni az egészet az élelmiszerek csomagolásának az elejére. Hát az ötlet eddig jó, a kivitelezés azért már egy kicsit döcögősebbre sikerült, de pont úgy van, ahogy mondtátok, valamire azért nagyon jól lehetne használni ezeket.
Mire lehet jól használni?
Arra lehetne jól használni, hogy ahogy te is mondtad, ugye az A jelöli a, hát tegyük idézőjelbe ezt a szót, hogy egészségtelenebb választást, tehát azokat az élelmiszereket, amik bizonyos összetevőkből nem tartalmaznak olyan mennyiségben, hogy az az egészséges étrendbe könnyen beilleszthető legyen, vagy mindennapi fogyasztás legyen ajánlott. Nagyon jól lehetne használni arra, hogy egy termék kategórián belül, tehát mondjuk elsütálok a joghurtos pult előtt, akkor összehasonlítsam ezeket a terméket rögtön egy pillantásra, hiszen ott van az elején, hogy ebben valószínűleg több a hozzáadott cukor és a kevesebb a fehérje, a másikban több gyümölcsöt, rostot és kevesebb cukrot találok, akkor inkább azt veszem el. Csak ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez termék kategórián belül összehasonlításra jó ez a jelölési rendszer, és ez adja a problémát is, ami miatt nagyon sokan, akár országok is húzódoznak ettől a rendszertől, hogy bizonyos élelmiszereket meg negatívan különböztet meg pont ezért, miközben pont olyan egészségesek, mint maga a joghurt.
Nem, most
tehát akkor bocsánat, hogyha jól értem, bocsánat. Akkor van egy termékkategória, mondjuk egy bizonyos egy joghurt, vagy egy
tehát
vagy
a joghurtot bármi. Összehasonlítani a zöld salátával, erre nem ez lehet. Nem jó?
Az borzasztó nagy gond lenne, hogyha megpróbálnánk egy joghurtot egy zöld salátával összehasonlítani, vagy mondjuk egy több komponensből álló terméket egy ilyen monokomponensű tejtermékkel például, és pontosan ez a rendszernek a hátulütője, hogy bizonyos dolgokat úgy felülsúlyoz, hogy emiatt egy gyártói receptúra alapján készített cukros müzli akár egészségesebb is lehet jelölés szintjén, mint mondjuk egy gyümölcs joghurt. És nem tudják kellően az emberek, nem terjedt még el ez a jelölés annyira, meg a hozzákapcsoló edukáció sem valósult meg olyan szinten, hogy ne csak azt nézzék, hogy pontosan mi az a jelölés, hanem azt is nézzék meg, hogy mi az az élelmiszer, és mivel próbálok összehasonlítani. És emiatt nagyon sok emberben az a kép él, hogy úristen, ez piros színű, meg ebetűs, meg ilyesmiért nem fogyasztok, csak az A meg a zöld a jó nekem, mert hogy az a biztosan egészséges. Nem, mindegyiket lehet fogyasztani, csak adott termékkategórián belül minél inkább zöldeket, A-jelöléseket választunk, annál biztosabb, hogy egészséges irányba toljuk az étrendünket.
Hát nyilván akkor lehet, hogy van olyan csokoládé például, aminek A-jelölése van, és akkor
csokoládé arra nem lehet? Kaphat A-jelölést a cukor aha. És a zsír miatt.
De az étcsok is se?
Nem az étcsokoládé sem kaphat ilyen jelölést. Most megbonyolították a rendszert néhány éve, tehát így elkezdték differenciálni így a termékkategóriák szerint, hogy azért ne legyen már az, hogy mondjuk egy nagyon finom, nagyon egészséges pármai sonka az folyamatosan E-kategóriát, vagy E-betűjelzést kap, miközben a cukrozott műzli meg lehet A-kategóriás, és emiatt bevezettek bizonyos termékkategóriánként külön osztályzást, és bizonyos dolgok ki vannak zárva a betűjelölésekből is, így például az italokon belül A kategóriát, A jelölést csak és kizárólag a vizek kaphatnak, amelyek nem tartalmaznak semmilyen hozzáadott anyagot.
Vannak ebben azért még egy átlag fogyasztó szemével nézve is elég furcsa leágazások. Például én így pont ilyen gabonapelyhet akartam vásárolni, és megdöbbentem, hogy ott van ilyen extrudált, magasan feldolgozott termék, ami A kategóriát kapott, és a műzli szelet, amiben egyébként meg gabona magvak vannak összeragasztva mézzel, az meg ennél rosszabb besorolást kapott. Ez is egy ilyen furcsa hozzá nem értőként is.
Ennél még hajmeresztőbbet mondok, lehet olyan műzlit kikeverni, vagy olyan gabonapelyhet kikeverni, ami egészségesebb jelölést kap ezen rendszer alapján, mint mondjuk maga a natúrzapfehely. Hát itt nagyon sok szempontot vesz figyelembe ez a rendszer, elég bonyolult, és most már még bonyolultabb egy picit. Egy borzasztó, sok tényezős táblázaton kell kitölteni az élelmiszer jellemzőit, kalóriatartalmától kezdve hozzáadott zöldség, gyümölcs, fehérje tartalom és hasonló elvek alapján egy mínusz 15 és plusz 40 közötti pont határa lesz minden ilyen terméknek, és ugye, hogyha a receptúrában végrehajtok bizonyos módosításokat, akkor elképzelhető, hogy akár egy kategóriát is meg tudok ugorni fölfelé. Tehát az élelmiszeripari gyártóknak pedig nyilván érdeke, hogy egészségesebb termékeket állítsanak elő, és nagyon sokszor élnek is ezzel. Az általad említett példában valószínűleg a műzliszelet azért szerepelt le, mert túl sok volt a hozzáadott cukor a ragasztóanyagként használt szirup miatt.
Jó, hát mit akkor lehet ezzel kezdeni akkor fogyasztóként? Mert az meg elég életszerűtlen, hogy megnézem ezt a Nutri-Score jelölést, megnyugszom, majd megnézem a hátán lévő kalóriatáblázatot, tehát ennyire nem tudatos egy fogyasztó.
Én azt javasolnám mindenkinek, hogy örüljünk annak, hogyha találunk ilyen jelölést, mert én borzasztóan jónak találom ezeknek a frontoldali jelöléseknek az ötletét, mert segítenek a választásban. Tehát, hogyha megállunk egy polc előtt, és egy csomó terméken látjuk ezt a jelölést, akkor természetesen az adott termék kategórián belül, tehát maradjunk ugye vagy a joghurtnál, vagy a műzinél, minél inkább az A felé tartott, minél inkább sötét zöldet választok, annál biztosabb, hogy jót teszek az egészségemmel, de ne legyen ez az egyetlen indok arra, hogy megvásároljunk egy élelmiszert. Tehát legyünk tudatos fogyasztók, nézzük meg valóban a címkét is, nézzük meg az összetevők listáját. Valóban erre rá kell szánni egy kis időt, és nem mindenki tudja ezt megtenni, főleg egy gyors bevásárlás kapcsán, de minél inkább odafigyelünk arra, amit fogyasztunk, annál biztosabb, hogy jót teszünk saját magunkkal.
Jó, végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük az ismeretterjesztést, szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönjük szépen, szép napot neked,
szervusz! Mindenkinek, szép napot mindenkinek, sziasztok!
Pillinger Róbert, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, a Tét Platform kommunikációs vezetője beszélt a Nutri-Score ABCDE jelöléséről. N-O-P-Q,
N-O-P-Q. A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
No, hát lepergett a műsorra szánt idő itt a Rádió Café 98.0-án, megjelent a stúdióban Czoller Andi, ő fog híreket mondani. Köszönjük a kitartó figyelmet, holnap Ács Gábort fogom bevonni a műsor készítésbe, ha lesz kedve részt venni ebben. Egy biztos, hogy 9 órakor a fapados
rovatát. Miért? Mindig is van kedve.
Nem, én megfigyeltem az elmúlt évtizedek alatt.
Lehet, hogy te elveszed egy kicsit.
Az biztos, abban is van valami. De meg tudom neked mondani, ahogy belép reggel a stúdióba a 17:30 és...
Ez nem a műsorral kapcsolatos.
De.
Csak ott csapódik le.
Hát az, hogy mi hol csapódik le, most mi emberek vagyunk, és lehet, hogy rossz kedve van, de mondjuk megpróbálhat ő is szentelt vizet inni, mint az a pap, úgyhogy, és akkor...
Igen. Nagyon figyeljünk oda...
Ha nem füstöl el belülről, akkor minden rendben.
Nagyon figyeljünk oda, hogy mikrobiomunk állapotára hogy hat a szentelt víz, mert ez befolyásolja a GDP termelő képességünket, amely... Igen. Nek csúcsra kell járnia a következő 35 Igen. évben, hogy utoléljük Bulgáriát. Köszönjük szépen
Meg
a mai
hogy
figyelmet.
Legyen nyugdíjunk. Köszönjük szépen. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.